Értsünk szót! Közélet, magánvélemény, Parászka Boróka délutáni beszélgető műsora embertől emberig.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Akasztják a hóhírt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain és stúdiójában. Vendégünk Ady András, aki most kivételesen nem külpolitikai rovatunk állandó szakértőjeként fog beszélni, hanem egy különleges szerepkörben. Irodalom kedvelő emberek tudják, hogy ő, neki a főállása tulajdonképpen a költészet, és most végre hosszú idő után hát megszületett a kötet, amit nagyon várt. Arra kértem, hogy beszélgessünk erről a kötetről, és arról is, hogy mit jelent civil foglalkozás mellett, külpolitikai szaktémák mellett a költészet, annak is, aki írja, és annak is, aki írja mindennapjait, és találkozik érintőlegesen versekkel. Hol ennek a helye?
Hát ha azt mondom, hogy kikapcsolódás, akkor az egy locus communis, de tényleg ilyen katartikus hatása van, vagy ilyesmire törekszem én, és nem világ megváltásra, csak a saját kisvilágon megváltására. Jól esik, kikapcsol, tulajdonképpen gondolkodásra késztet, egy kicsit másképp, egy kicsit máshogyan, lazábban, és mégis introvertáltabban tulajdonképpen, mint amit miesnapi tevékenységemben megszoktam. Tényleg egy ilyen nem vagyok egy különösebben vallásos alka, de ha arról lenne szó, akkor így váltanám meg magam.
Lappang itt egy beszélgetés folyam, vita Marosvásárhelyi Rádióban is, és az irodalmi közéletben is, ami arról szól, hogy hát a kortárs irodalom szerepe az sok szempontból vitatható, megkérdőjelezhető, értelmezhető, és amíg ez a vita zajlott, addig rendszerint inkább a regényekről, novellákról, azokról a történetekről beszéltünk, amelyeket azért az irodalom nem népes fogyasztó táborából a legtöbben mégiscsak fogyasztanak, elérnek. És ahogy ezek a beszélgetések, interjúk készültek, levelet kaptam Zelki Jánostól, aki szóvá tette, hogy miért nem beszélünk a költészet. Az nem probléma, hogy a kortárs költészet egyáltalán hol van? Fel sem merül, annyira észre sem vesszük, hogy már nem is tesszük fel a kérdést. Mit lehet ma kortárs költészetként megélni, és ez mennyire jut el az emberekhez?
Hát, hogy mennyire jut el az emberekhez, azt saját magamon is kipróbáltam, akkor meg is rémültem kellőképpen, utána kevésbé rémültem meg, mert leküzdöttem magamba. Bizony volt olyan alkalom, amikor a között kellett döntsek, hogy verses kötetet, vagy például prózát, vagy rövid próza kötetet vásároljak, és akkor nem a verses kötetet vásároltam meg. Ezzel tulajdonképpen ellentmondtam saját magamnak olyan értelemben, hogy bár anno voltak pozitív visszajelzések arra nézve, hogy rövid prózával mindenképpen érdemes lenne foglalkozzak, hiszen vegyük úgy, hogy írói mániám az, hogy csattanóra kiélezett fordulat, végre kiélezett írásaim vannak, és ezt kellene csináljam, vagy ezt kellene inkább csináljam, azért mégis a vers mellett választottam, és a vers mellett többek között azért is választottam, mert úgy éreztem, hogy egy lendületből, egy nekiülésből, vagy két nekiülésből, de mindenképpen finalizálni tudom azt az elképzelést. Na most éppen ezért volt ellenmondásos az egész, elméletileg könnyebben fogyasztható, elméletileg könnyebben írható, türelmetlenebb emberekre szabott valami kellene legyen, és mégis másképp választottam, illetve mégis úgy választottam, hogy a vers maradt, és a prózakötet lejött a polcról, és a vers ott maradt. Nem tudom, hogy a kortárs irodalom miben lenne igazából alapjaiban más a vonatkozás. Én is sajnálattal látom, a városban is, ahol élek, sajnálattal látom, hogy bizony a verses kötetek ott maradnak a polcokon.
Csíkszeredáról beszélünk.
Igen, Csíkszeredáról. A verses kötetek ott maradnak a polcokon. Nem vásárolják őket, pedig elméletileg, még egyszer, tényleg egy könnyebben érthető, könnyebben átfutható, könnyebben asszimilálható valami lenne, mondani valójában, gondolatiságában.
Mi lehet ennek az oka? Ezzel a kérdéssel térjünk is rá konkrétan erre a kötetre, mert azt gondolom, hogy témaválasztásában, hangütésében ez egy ilyen létérdek, alaptémák jelennek meg ebbe a kötetben. Mutassuk be egy kicsit, hogy mit talál az, aki belelapoz.
Igen, hát igen, eredeti címe az Pygmalion Annalesa lett volna. Erre azért esett a választásom, mert fogyasztási mániám a folyamregény. És akkor azt mondtam, hogy jó, akkor most ne legyen egy kötet kiélezve egy ciklusra, vagy két ciklusra, ne legyen rövid, akkor írjam már végre ki magamból, amit ki akarok írni. Legyen ennek, ha fogalmazhatok így, folyamregény jellege, legyen egy mondjuk egy szerelmi kapcsolat, egy reménytelen szerelmi kapcsolat kezdete, így etapizálva az egészet, kezdete, közep, ami továbbra is reménytelen is, feltételezhető vége, rossz vége, legyen ez a tematika. Csak megjegyzem, hogy hála az Istennek, akkor ezt a kötetet tulajdonképpen az élet megcáfolta. Amilyen nehéz volt az indulás, és amilyen problematikus volt a közepe, úgy nem tartunk a végén, hála az Istennek, innen bontakozik ki az egész, tehát ez egy potenciális forgatókönyv volt, verses formában megjelenítve.
Egy önéletrajz, egy lírai napló?
Igen, egy érzelemnek az önéletrajza elméletileg, egy érzelmi kapcsolatnak az önéletrajza, aztán a kiadó, amelyik végül is elvállalta a megjelentetést, itt a mentorról van szó, a mostani mentor könyvek kiadójáról. Ildomosnak találta, és teljesen egyetértek vele, hogy az Annales kifejezés az egy kicsit technikus, és nem biztos, hogy a...
Aki nem ismeri a francia eredetiét, az tudja,
így,
hogy
van, vagy a latin eredetiét, hogy ez mire vezethető vissza, zavart okozhat egy adott esetben, és akkor lett végül is egy köztes megoldáson keresztül, ami Pygmalion krónikája lett volna, lett belőle végül is akkor Pygmalion léleknapló.
Az, hogy az ember fölvállaljon ilyen őt nagyon érintő dolgokat, mégis lírába öntse és ezzel eltávolítsa, valahogy közprévdává tegye. Mit feltételez? Formailag, nyelvileg? Sokat beszélünk, állandóan vita műsorokban, médiában élünk, médiát fogyasztunk. Azért az ritka, hogy valaki valóban a maszkjait levegye, vagy legalábbis érintse, és a legbensőbb ügyeiről beszéljen. És azt hiszem, hogy ennek nem is nagyon van kultúrája.
Tulajdonképpen elsősorban egy önmagam fölött alatt, hogy győzelemnek nevezném ezt, nem vagyok egy kitárulkozó, nem vagyok egy kigombolkozó alkat alapjába, viszont amennyiben a verses énemet nevezhet, ha létezik ilyen, a verses énemet szerettem volna megmutatni, akkor vállalnom kellett ennek a görcsnek, ennek a stopnak a legyőzését, és bizonyos fokú exhibicionizmusra szükség volt. Nem mondom, hogy nem, nincs ebben egy jó értelembe vett, egy nevezzük, hogy keresztényibb értelembe vett jó érzés ebben a vetkőzésben, ebben a magamutogatásban. Amiszor nyelvileg a kezdetektől fogva kitét volt az, hogy modernek vagyunk, újak vagyunk, fiatalok vagyunk, de nem használjuk azt a nyelvezetet, amelyik egy kicsit az az érzésem legalábbis, hogy úgymond a szeretőmhöz, a szerelememhez, a páromhoz, az élettársomhoz való viszonyulást lehozza, nem hogy lehozza a föld szintjére, hanem beviszi a föld alá. Nem használunk ilyen nyelvezetet, természetesen nem azt mondom, és nem is azt propagálom soha, hogy adott helyzetben egy kis trivialitás nem jön jól, szövegkörnyezet függő teljesen, az már csak saját meggyőződésem, hogy amennyiben az ember nem a szomszéd kis tehenéről, a traktorjáról ír, akkor ha lehet, fogalmazzunk szabatosan, ha lehet, fogalmazzunk szépen, ha lehet, inkább közelítsünk meg távolról egy jelenséget, egy emóciót, ne dur bele a kellős közepébe, és ne legyünk túlságosan modernkedőek azért, hogy eljussunk az olvasóhoz mindenképpen. Nem mindegy, hogy hogyan jutok el az olvasóhoz.
Nem tudom pontosan, hogy a modernkedés alatt ki mit ért, mindannyiunknak megjelenik valami a fejébe, de azt igen, hogy vannak nyelvi készletek, van egyfajta költészeti sodrás, jelenkori költészeti sodrás, vannak hagyományok, amihez vissza lehet nyúlni, Tandoritól Radnótiig és Arany Jánosig, tehát mindenkinek vannak ilyen költészeti kapaszkodói. Mi szerint válogat az ember? Most, ha ma alkot, ugye azért körülvesz minket a slam poetry, a mondott és beszélt és hétköznapiből leszűrt költői világok elég sokasága, ez valahol megérint, van egy igény az a klasszicizálásra, és mihez nyúlsz eszközben?
Hát ha minden igaz, és Stahlból elnézést kérek, amennyiben a magyar költészet iránt kegyel egy gyalázást követnék el, nem erről van szó. Ha valamihez nyúlnék, akkor két abszolút kedvencemhez nyúlnék. Az egyiket magyarul is lefordították, igen jól, igen hatásosan, nagyon jól átjön. És elég modernek. Igaz, hogy a 48-as, nevezzük, hogy 48-as generációhoz tartoznak ők is, a politikai szereplése előtti periódusból Dinescu és Ana Blandiana. Hát ha igazán valamihez nyúlok, ha igazán valamihez hasonulni akarok, vagy valamihez megnyilvánulni, ez a két világ nagyon közel áll hozzám.
Majdnem hagyatottam most magam a széken, mert gondolkoztam az, hogy Charles Bukowski, nem tudom, tehát hogy jöttek ilyen amerikai nevek, franciák, így pezsegtek az agyomba, arra, hogy egy csíkszeredei költő Ana Blandiánára fog hivatkozni, vagy Dinescura, arra nem számítottam.
Nevezzük úgy, hogy van szerencsém jól ismerni a román nyelvet. Számomra ez sosem volt probléma. Nem volt egy ilyen dupla-tripla kódolási probléma a megértéssel. Mondjam úgy, nekem rögtön átjött a két alkotónak a világa, és hangsúlyozom, Dinescut nagyszerűen lefordították már azóta a magyarra.
De mi jön át? A téma, az érzékenység, mi jön át? A nyelv?
Hát adott esetben Dinescunak a betyáros hozzáállása, a frondőr hozzáállása, a nyelvi sziporkázása, nagyon-nagyon nehéz lehetett lefordítani, iszonyatos munka lehetett azt tulajdonképpen transponálni magyarra, és Ana Blandiánának mindenképpen az a kedvessége, az a puhasága, az a nőiessége, ami mondanám egy kis fogalomzavarral úgy nőies, hogy nem csöpög, nem asszonyos, nem nagymamás, a mindenkori nő szólal meg.
Ez egy kicsit visszatérés így a 80-as években? Vagy mire
igen,
gondoljunk?
Igen, hát ha Dinescura visszalépek egy kicsit, akkor azt mondom, hogy és ami például a román költészetet illeti, az érzésem, hogy 90 után stoppolódott, megálltott egy kicsit, és igaz, hogy az előtte való rendszer, az előtte való nyomás, gyakorlás, igényes beszéd igénye, burkolt beszéd igénye, lázadás úgy, hogy azért ne kerüljön lehetőleg veszélybe az életem, vagy a családom élete, ennek az igénye az önmegvalósításnak és az önfeltárolkozásnak egy olyan önvédő és mégis önkockáztató vonulata az előtte volt jellemző, és Isten ments, hogy visszakívánjam azokat az időket, mondhatnám úgy, kicsit tapasztalatból is beszélek, nem arról van szó, de az az érzésem, hogy a költészetnek akkor, a költészetnek, a vegytiszta költészetnek akkor ott az a hangulat, az a súlyfölöslög, az a veszély, az jót tett. Később ez eltűnt, ez levevődött, elméletileg be kellett volna következzen a nagy felszabadulással egy olyan minőségi szóözön, ami elméletileg meg kellett volna, és irodalmice váltsa a világot attól arra fele, ami engem illet, ez az érzés hiányzik.
Nem találja a helyét a költészet, a pozícióit?
Az az érzésem ugye egy kicsit olyan, mintha előtte tiltva lett volna, illetve biztosan tiltva lett volna bármiféle ilyesmi, de mióta szabaddá vált a Speaker's Corner, felhígult olyan értelemben, hogy bárki felállhat, vagy akkor jöjjünk Aténa, bárki felállhat a hordóra és domálhat egész nyugodtan, mert és akkor mi van?
De ez egy kihívás is, hogy versenyhelyzet. Most furcsa valomást fogok tenni. Vannak olyan műfajok, amiket én nem a saját nevemen művelek. Élnek szövegek, amikről senki nem tudja, hogy én írtam. Azért csinálom ezt, mert tudom azt, hogy a nevemnek részint a közéleti dolgok miatt van egy vagy súlya. És mi rögtön érdekes, ha kipróbálod. És akarom látni, hogy ezek a szövegek önmagukban, név nélkül, marketing nélkül mennyire élnek. És nehéz szembesülni ahhoz, hogy egy szöveg önmagában, kiadói PR nélkül, irodalmi divat nélkül, blog megosztások nélkül, Facebook kampány nélkül mennyire nehezen kezd el élni, nem reménytelen, és azt hiszem, hogy ez egy szövegpróba, meg lírapróba, nem, hogy akkor tudjunk valami olyasmit mondani, ami sok-sok ezer millió beszélő között is meghallatszik, nem?
Hát azt hiszem, ami engem illet, ez az egész a kísérletezés egy kicsit a reverzére fordulhatna, ha művelném. Nekem adott esetben a nevem miatt csak jól jönne.
Ezzel a névvel azért baromi nagy bátorság kell, hogy költő legyen az
igen,
ember.
És azt hiszem, hogy nem itt az idő
Adi András.
Nem itt az idő is a hely arra, hogy megpróbáljam tisztázni azt, amiről iratom nincs. De amit muszáj elhiggyek a szüleimnek, és most már sajnos őket sem kérhetem ismételten számon, de úgy néz ki, hogy tényleg van rokoni kapcsolat. Valószínű, hogy soha nem fogom tudni ezt bizonyítani, igazából nem is akarom, de amint mondtál, kimondottan jó teszt volt arra a nevem, hogy ezzel a névvel vállalkozik, van valakinek bátorsága megjelentetni valamit tőlem, vagy azonnal bejön az a reflex, hogy megint valaki ezzel a névvel, biztosan az édesanyja valahol a moziba látott valamit, és bejött neki, valahogy olvasott valamit, és bejött neki, és úgy bejött neki, hogy akkor elhatározta, hogy a gyermeket is így fogják hívni. Mondom, nem ez a helyzet, létezik a realitás alapja ennek.
Na és akkor azért akkor működtek a szövegek ezzel a névvel is? Vagy mondták, hogy fiatalember, jó, oké, de azért cseréljünk már nevet.
Nagyon óvatosan fogtak hozzá, nagyon óvatosan olvasták, teljesen megértem. Én is hosszú-hosszú éveken keresztül valósággal visszaugrottam attól a lehetőségtől, hogy bárhol is megjelenjen ez publikusan. Úgy adtam oda értő, tudó olvasóknak, hogy egyszerűen csak véleményt mondjanak, igazítsanak ki, akár detáljumokba menően a szóképre, a rímkészletre, stb. Tehát így lebontva az egészet struktúráig, mesztelenségig lemenve a versbe, és ezzel teljesen okés voltam, teljesen elégedett voltam, jól elvégzett munka, kvázi kaszálás érzés, és letettem a verset. Tehát ez az, nevezzük úgy klasszikus fióknak való alkotás, amikor már fiókból kezdett kifolyni minden, akkor próbálkoztam úgy, hogy na lássuk akkor egy kicsit a publicitással, hogy állunk. Teljesen megértem, teljesen egyetértek, óvatosak kell lenni ezekkel szövegem, csak azért kell óvatos lenni ezekkel szövegem, mert én írtam, és mert én se vagyok megelégedve velük, és nem is leszek soha. Mondom, egy kicsit reverze alakult ki annak, amit mondtál. Adott esetben például az új könyvemmel kapcsolatban kimondottan volt egy olyan gondolatom, hogy ha nem megy a nevemen, akkor adott esetben arról is szó lehet, hogy a költő álneve legyen az, hogy péntek-szombat, vagy szombat-vasárnap.
Jó, az már nyilvánvalóan egy álnév, az is egy provokáció.
Igen.
Még mindig nem ott tartunk, hogy mondok egy mondatot, vagy létrehozok egy címet, és az olyan, hogy megáll a busz, vagy megállnak az emberek az utcán.
Ezért lett volna érdekes az a név. Adott esetben.
De az nagy bátorság kell, hogy akkor nincs név, nincs semmi nincs bohóckodás, nincs bűvészkedés, csak a szöveg van. Emberek, tudunk-e mi egymásnak mondani a szerelmeinkről, a halálainkról, az életünkről, a belsőnkről valamit, amire odafigyeltek?
Valószínű most, hogyha kilépek a képből, és azt mondom, hogy kívülről szemlélem ezt a folyamatot, akkor valószínű, hogy igen, egyet tudok érteni veled. Számomra annak volt bátorság szaga, illata, hogy saját nevemmel vállaljak valamit. Tehát azért volt ennek egy ilyen ugorjunkfejest feelingje, de igen, egyetértek. Valószínű, van egy ilyen érdekes kísérlet, egy ilyen önmagam kipróbálására tett kísérlet, hogy lássuk, hogy miként tudok sajnálkozni, kuncogni, vagy újongani adott esetben azon, hogy milyen hatást vált ki egy írásomvel, vagy egy olyan provokatív címmel, ami igen, eljátszottam én is azzal a gondolattal, hogy akkor bevezetem, mint eljárást, hogy a címnek és a versnek tök nem lesz semmiféle korrespondálása az égkerek világán. Eljátszottam azzal a gondolattal is, hogy nem csak a könyvnek és a verseknek nem lesz semmiféle, tehát a könyvcímnek és a verseknek nem lesz semmiféle megfelelése, hanem a verseken belül sem lesz megfelelése. Eljátszottam azzal a gondolattal, hogy semmi nem fog megfelelni semmivel, semmiféle, tehát olyan különböző hívószavakat alkalmazok, amelyek teljesen félrevezetik az olvasót. Aztán meg eszembe jutott, hogy miért büntessem őket pluszba.
Hogy mi a tétje annak, hogy az ember közprédává teszi a saját bensőjét, ennek megpróbál nyelvet és formát találni, nem is akármilyen nyelvet, és nem is akármilyen formát, mert hogy költészetről beszélünk. Azt most megpróbálom egy leírással érthetővé tenni a hallgatóknak. Adi András, akinek a Pygmalion Léleknaplója című frissen mentor által gondozott kötetként megjelenik, egy csíkszeredai polgár, civil foglalkozással, azt hiszem, hogy nem titok, elmondhatjuk, hogy az önkormányzatnál hivatalnok Adi András, egyébként pedig úgy mutatta be magát, mint egy leszerelt díjbirkózót, egy tüskehajú, kerekarcú, nagyon átlagos férfi, aki éli az átlag férfiak életét egy kisvárosban. Na most megjelenik majd ez a kötet, és be kell menni a hivatalba, és akkor ott ül a titkárnő, meg az ismerősök, meg gondolom a futópartnerek, meg a szomszédok, és akkor kell majd nekik köszönni, jó napot kívánok, de ezek a köszönések már nem lesznek ugyanolyan, mint a kötet megjelenése előtt.
Először is állok elébe, másodszor nem hiszem, hogy azért sok minden változna.
Hát például az változik, hogy egy olyan környezetben, egy olyan társadalomban, ahol a belsőnket felvállalni nem illik, nem férfias, és nincs is ennek formája, módja, ahol annyira keveset tudunk egymásról, itt van egy ilyen élveboncolás.
Hát szerintem az ismerőségnek, a heteroszexuális férfi ismerőségnek, nem mintha lenne más, nem úgy értem, de ez egy novum lesz. Beindul majd a viccelődés, a bakalódás, a képzeletbeli cofok húzogatása. Jó múri lesz mindenképpen. Szerintem nekik sokkal egyszerűbb lesz elfogadni azt, hogy íme valaki, aki az edzőterembe is ismert, akkor most adott esetben arra vetemedett, hogy könyvet jelentessen meg, hogy ad abszurdum még verssel is foglalkozik, hogy erről minden...
Egy volt kidobó fiú. Egy
jelenlegi. Igen. Igen, valószínű, ezt velük könnyebb lesz lezongorázni, teljesen más társaság, abszolút megértő, és annak ellenére, hogy nem úgy néznek ki, változás képesek.
Mindenki érző ember, csak erről nem tudom.
Igen, csak különböző vastagságú felszín alatt.
Kedves hallgatóink, akármilyen vastagságú felszín alatt is élnek, mindenképpen azt ajánljuk, hogy keressék a könyvesboltokban Adi András Nom Dunom Pygmalion Léleknaplója című kötetet, ami frissen jelent meg a mentorkiadó, újjáalakult mentorkiadó gondozásában, és amely kötetnek az első bemutatója Budapesten van, június 5-én. Reméljük, hogy lesz több könyvbemutató, és reméljük, hogy Marosvásárhelyen is beszélgethetünk még erről, meg Csíkszeredában, meg egész adáskörzetünkben. Köszönöm szépen a mai beszélgetést.
Én köszönöm.